Kedves testvérek, ma este az emberi testet szeretném rehabilitálni a kártékony vallásos tanításokkal szemben. Kicsit elkéstem ugyanezzel, mert majd 2000 évvel ezelőtt megelőzött Isten benne, amikor az ige testté lett. Isten rehabilitálta a testet a vallásos elgondolásokkal, tévtanításokkal szembe, de sajnos hiába múlt el 2000 esztendő, még mindig időszerű ez, hogy emlékeztessük a keresztényeket arra, hogy Isten a testet, az ember létnek ezt a mostani módozatát rehabilitálta, túl szenteskedő elgondolásokkal szemben. Testvérek, én vallom, hogy ezen a területen is érvényes a több. Több a test annál, amennyit megélünk. Több lehetőség, gazdagság van elrejtve, ami testi mi voltunkban. És ha meg akarjuk élni az egész emberlét gazdagságát, ezt nem lehet úgy cselekedni, hogy egy területet, a testet kihagyunk, megtagadunk, megtapodunk. Igenis, ha harmonikusan törekszünk a több emberlétre, ebbe beletartozik a testnek a bekapcsolása is, és a testben rejtőző többnek a megvalósítása. Közismert az, hogy a kereszténység konokul test ellenes volt az elmúlt évszázadokban, és a bűnök bűne volt a szexualitás, ami aztán végképp méltatlan volt az emberléthez, aszketikus gondolatok, cölibátus, és ilyen értelemben ez szentség, ez jellemezte a kereszténységet, pedig emlékezetes az, hogy Jézus itt jár közöttünk, és az ellenségei azzal vádolták, hogy nagyétű és részeges, nem vetette meg az ételt, italt, nem volt antialkoholista, nagyétű és részeges, és a bűnösök barátja, és azt állította egyszer, hogy a parázna nők előbb fognak üdvözülni, mint a nagypapok, a főpapok. Szóval elfelejtkezett az egyház is erről a mesterről, és bekerült a többi vallásnak az utájába, a test ellenességbe. Ma már elég világos előttünk a lélektani összefüggése ennek a test ellenességnek. Így szoktuk ezt mondani, hogy projekció, kivetítés. Igazából az ember benső világába volt, a kívánság, az elégedetlenség, a szexuális gerjedelem, de ezt nem hozta napvilágra, hanem bűnbakká tette a nőt, a sátánt, a testet. Az volt a koncepciója, hogy én nagyon rendes ember volnék, ha a testem nem ingerelne. A második kivetítés, ha a nő nem csábítana, a harmadik kivetítés, ha a sátán a nőt el nem ejtette volna, és így tovább. Projekciók sorozata, ebből keletkezett a test ellenesség, és innen kell visszajönnünk arra az egészséges szemléletre, amiben hiszem szerint Jézus Krisztus járt és tanított itt közöttünk. Egyáltalán ettől a dualista szemlélettől is meg kell szabadulnunk, testvérem, hogy egyfelől van a lélek nélküli test, másfelől van a test nélküli lélek, tehát ezek nagy keservesen átmenetileg össze vannak kapcsolva, de hamarosan megszűnik ez, és akkor leszünk igazán az üdvösség állapotában. Ezek mind-mind kereszténységen kívüli gondolatok. Ezeken túl kell lépnünk, és el kell érkeznünk az egyszerű igazsághoz. Szeretném tehát rehabilitálni a testet, úgy, ahogy Isten szelleme tanítgat engem a Jézus Krisztus igéjében. Vessük föl tehát a kérdést, hogy mi az, hogy test? emberi test. Ha ezt meg akarjuk érteni, akkor vissza kell mennünk ahhoz az első képhez, amit még vasárnap este használtam, a tenger és a hullám összefüggésére. Talán emlékeztek rá, beszéltem arról, hogy mi az, hogy hullám. Hullám a tengeren. A hullám, aminek van mozgása, mennyisége. A hullám a tengeren. És akkor mondottam azt, hogy igazából úgy is lehet fogalmazni, hogy a tenger a hullám módján. Az a hullám a tenger a hullám módján, és ezt alkalmaztam Jézus Krisztusra, miként Isten Jézus Krisztus. Az isteni lét körülöleli az egész világot, ebből az isteni létből hallatlanul gazdagon részesedett Jézus. A tenger a hullám módján, Isten a názáreti Jézus módján. Jézusban volt az ő egyénisége, a názáreti Jézus módján volt ő Isten, de Isten volt. Aztán Jézus azt mondotta nekünk, hogy Istenek vagytok, és ezt úgy értelmeztük, hogy ugyanannak az isteni létnek valami módon mindjárt részesei vagyunk. Az isteni lét van mi bennünk XY módján, mindegyikünknek a maga módján. Ugyanaz az isteni lét egyéni alakot, egyéni formát ölt mi bennünk, gondolkozásunkban, szellemünkben, áhítatunkban, szeretetünkben, az isteni lét a magunk módján. Na testvér, ez a felülnézete az ember létnek. Hogyha az anyag felől nézzük az embert, ugyanezt kell mondanunk, kicsoda az ember, mi az emberi test, az anyag, az én módomon, XY módján. Az emberi testre ez a kettő jellemző, hogy anyag, ugyanaz az anyag mindegyikünkben, de az anyag egyéni alakba öltözik, és így lesz az én testem, a te tested. 50-60-70 kiló anyag egyéni elrendezésben. Tehát a mi testünknek van anyaga, ami közös mindenkivel, de egyéni elrendezésben van ez, egyéni alakban, formában, és így lesz az én testem. Szokták mondogatni, hogy kicserélődik a testünk 7 évenként, vagy még sűrűbben időkben bizonyos gyorsan elhasználódó sejtjeink kicserélődik, és mégis azonosak vagyunk. Áthullámzik az anyag rajtunk, de ugyanaz az alakzat maradunk. Ez jellemző az emberi testre. A görög nyelvnek a finomságára jellemző az, hogy külön szó jelöli azt az anyagot, ami bennünk van, hús, vér, csont, izmok, stb. Ezt nevezi úgy, hogy szárx, külön görög szó van erre. És az az alakzat, amiben elrendeződik, cserélődik, de az alakzat mindig marad, arra van egy külön görög szó, a szóma. Egy hasonlattal szoktam ezt megvilágítani, remélem megértitek egyszerűen ezt a kis hasonlatot. A szökőkút képe nagyon tetszik nekem. Mi az, hogy szökőkút? Bizonyos csöveket bevezettek, lukakat fúrtak, bizonyos nyomás alá helyezik az egészet, és akkor a víz spriccel ki a szökőkútból. Állandóan változik a víz, és mégis a szökőkút ugyanaz. A szökőkútnak megvan az a játék, a vizesésnek a játék, amit megterveztek a mérnökök. Cserélődik benne a víz, és a szökőkút ugyanaz. Hát így tekintjük a magunk emberi testét is, hogy állandóan cserélődik bennünk az anyag, de ugyanaz marad az alakunk, az alakzatunk, a szómánk, ahogy a német is különbséget tesz a Fleisch és a Leib között. A Leib, ez az alakzat, amiben élünk ebben a világban. Most tehát az ember létnek a drága lehetősége az, hogy aki én vagyok, alakba öltözöm, és én alakítom a testemet. Tehát nem úgy van, hogy vagyok én egy szellemi valóság, és cipelek koloncként egy csomó anyagot. Ez nem jó kifejezés, hogy a testem, amelyik az enyém, ehhez inkább ezt kellene mondani, a testem, aki én vagyok. Mert igazából az én alakító hatásom meghatározza ezt az anyagcsere rendszert, amiben élek. És elég baj, ha nem határozza. Mert sajnos itt aztán van akadozás, hogy úgy mondjam, az Isten gondolata között, amelyik a testbeöltözés és az emberi valóság között, amit itt látunk. Ma délután egy kicsit járkáltam a Lenin körúton, és most éppen készülve erre az estére, külön figyeltem az embereket, jöttek, mentek nagy tömegben, és egy egész különös élményem támadt. Nem azt láttam, hogy milyen zaklatott életek, milyen boldogtalanok, vagy milyen boldogok, milyen bűnösök, nem ilyen vallásos, vagy ilyenfajta szemlélettel néztem őket. Meglepett ez a gondolat, hogy mennyi gazdátlan test. Mennyi gazdátlan test járkál ebben a városban. Nem tudom ezt pontosan elmagyarázni, hogy mi mindent jelent ez, hogy gazdátlan test. De valami olyasmit jelent, hogy nincs meg a harmónia az ember és az anyag között. Nem tud kiábrázolódni az ember az anyagba, gazdátlan a test. Egyébként szoktunk ilyet mondani, hogy itt van egy ember előttem, és milyen üres a tekintete, milyen bárgyú a kifejezése. Ez azt jelenti, hogy nem vette birtokba az ember az anyagot. Vannak gyönyörű szép nők, akiknél szinte elszakadt a szépség a lélektől, és egy olyan hideg, üres, maszkszerű szépség van. Önálló életet él a szépség, és nincs benne az ember. Na hát testvére, az Isten gondolata az, hogy a lélek kiábrázolódjék a tested, hogy testet öltsön az ige, a gondolat, az a valaki, aki én vagyok. Na, ha ezek után fölvetjük a kérdést, hogy mi a rendeltetése, mi a funkciója a testnek, az emberi testnek, akkor én két feleletet adok erre, nyilván nem tudományos, nem a legfontosabb felelet, de a ma esti gondolkodásunk, munkánk számára talán jó lesz ez a kettős felelet. Mi a funkciója tehát, mi a rendeltetése az emberi testnek? Kettős rendeltetése van. Egyrészt az, hogy az ember létnek a műhelye legyen a test, másrészt az, hogy a Szentlélek temploma legyen a test. Az ember lét műhelye, ahol megvalósul, folytatódik az ember lét, és ugyanakkor a Szentlélek temploma. Na most azért mondtam ezt a kettőt, hogy az egymáshoz való viszonyát is egy kicsit hasogathassam közöttetek, fejtegethessem testvéreim. Tehát még egyszer, ami testünknek a rendeltetése, hogy az ember lét műhelye, és a Szentlélek temploma legyen. De együtt, ez most a legfontosabb gondolatom, hogy együtt. Tehát nem úgy, hogy egyszer az ember lét műhelye a test, és akkor emberi funkciókat végzek, aztán akkor abba hagyom ezt, és valami módon a mennyei világba kapcsolódom, és akkor a Szentlélek temploma leszek. Nem úgy, hogy először ez, aztán majd később amaz. Nem szabad ketté választani ezt a kettőt, valami titokzatos egységben van ez, és így jelenik meg az ember létben a több, hitem szerint. Tehát egyszerre vagyok, lehetek a Szentlélek temploma és az emberlét műhelye. Ez a kettő nem üti egymást, nem zárja ki egymást, hanem hallatlanul meggazdagítja az emberlétet az, az én testem egyúttal a Szentlélek temploma. Na de most ezt vegyük egy kicsit vizsgálat alá. Mi az, hogy a Szentlélek temploma? Hogyan lehet templom az ember teste? Na erre nézve egy kedves ótestamentumi történetet olvasok el, és abba igyekezzünk belemélyedni, testvéreim. Mózes első könyve 28. fejezetében olvasunk egy jelenetet, egy történetet Jákob életéből. Ismerjük, nem valami dicsőséges alakja a szent történelemnek ez a Jákob, a neve is azt mutatja, hogy csalfa, csalárd, bizony Isten, ember, testvér, rokon, mindenkit megcsalt, ha tehette. De mégis volt ebben valami Isten szomjúság, és Isten szerette ezt a bukdásoló, gyarló embert, és győzködött vele, és a végén legyőzte. Na hát ennek a Jákobnak a történetéből hallgassunk meg néhány sort. Miután otthon kitelt a becsület, mert becsapta testvérét, apját, és menekülnie kellett szinte a bosszúra szomjas testvér elől, ezt olvassuk. Jákob pedig kiindult Beérsebából és Hárán felé tartott. És jutott egy helyre, hol ott meghalt, mivel hogy a nap lement. És vett egyet annak a helynek kövei közül, és feje alá tette, és lefeküdt azon a helyen. És álmot látott. Imé egy lajtorja volt a földön fölállítva, amelynek teteje az eget éri valat. És imé az Istennek angyalai fel és alá jártak vala azon. És imé az Úr állott azon és szólt, én vagyok az Úr Ábrahámnak, a te atyádnak Istene, és Izsáknak Istene. Ezt a földet, amelyen fekszel, néked adom és a te magodnak. És imé én veled vagyok, hogy megőrizzelek téged valahova menéndet, és visszahozzalak e földre, mert el nem hagylak téged, amíg be nem teljesítem, amit néked mondtam. Jákob pedig fölébredvén álmából monda, bizonyára az Úr van e helyen, és én nem tudtam. Megrémült annak okáért, és monda, mi rettenetes ez a hely, nem egyéb ez, hanem Istennek háza, és az égnek kapuja. És fölkelt Jákob reggel, és vette azt a követ, amelyet feje alá tett, és oszlopul állította fel azt, és olajja önte annak tetejére, és nevezi annak a helynek nevét Bételnek. Nos, testvérem, ebben a történetben megint csak egy nagyon tanulságos projekció történik. Projekció, kivetítés. Fölriad álmából, megborzong Jákob, körülnéz, és azt mondja, hogy ez a hely az égnek kapuja, és én nem tudtam. Az égnek kapuja ez a hely, és az oltárt épít, aztán visszajön, mert az a hely. Tényleg az a hely volt a különlegesen szent hely. Nem az történt itt is, hogy kivetítette. Az Isten irgalmasan megsimogatta, megölelte őt azon az éjszakán. Belül a lelkében az Isten templomává lett a Jákob idegrendszere azon az éjszakán. Ezt kivetítette, hogy a hely. Na de nézzük csak összefüggésében, mi történt ezzel a Jákobbal. Most a lélektan kifejezéseit használom, szorongott, félt, menekült, a lét bizonytalanság szorította, nem tudta hova megy, mi lesz vele. De akkor úgy gondolták, hogy ha a szent földet elhagyják, Isten is mögöttük marad, Isten nélkül idegenbe megy. Egy ilyen rettenetesen szorongásos állapotban volt, és úgy feküdt le egy ilyen görcsbe, tudatgörcsbe, vagy félelem görcsben, és éjszaka kilazult ez a görcs, és hozzáférhetővé lett Jákob, és akkor a tudat alattinak a mélységeiben megérkezett az Isten. mikor a lelkét roskadozva vitte, akkor átölelte az Isten. A mai lélektani ismereteink szerint is egy gyönyörű példa ez, testvéreim. Egy gördbe merevedett ember, aki maga akarja bebiztosítani magát, maga ügyeskedik, karrier, vagyon, minden maga akar teremteni magának. Az akarásoknak ebben a görcsében van, éjszaka kénytelen kiengedni, és ebben a kilazultságában érkezik az Isten. És a Szentlélek templomává lesz. Az élete, a teste, az idegrendszere megriad, és azt mondja, hogy nem tudtam, hogy az ég kapuja ez. Hát még azt se tudta, hogy nem az a hely az ég kapuja, hanem az ő teste. Ezt értjük meg, testvérek, hogy a testünk az ég kapuja. Nem kell ezt kivetíteni, hogy a templomban, Lourdesban, vagy valahol valami búcsújáró helyen ott van az Isten. Nem ezek a templomok az ég kapuja, hanem az idegrendszerünk. Csak az a baj, hogy őrt áll ez a görcsös én, és nem engedi be az Isten. És kell, hogy elfáradjon halálosan ez az én, kell, hogy súlyos sebeket kapjon, kell, hogy az álomban elernyedjen ez az én, és akkor megjelenik az Isten. Az ég kapuja a te tested, testvérem. És ha nem lenne az a torongó éned, amelyik még az Istentől is fél, embertől, mindenkitől fél, és te akarja biztosítani a kis életedet, ez az én görcs kilazulna, akkor az Isten templomában megjelenne az Isten, akkor átölelne téged az Isten. Ez történt Jákóbbal, és ezt az evangéliumot hozom most néktek, testvérem, hogy nem kell ide-oda templomba menni, az idegrendszeretek, ez a titokzatos, csodálatos egység, ez a test az ég kapuja. Csak hát eltorlaszoltuk félelemmel, és nagy okossággal, okoskodással eltorlaszoljuk az utat. De Istennek mégiscsak van útja, és zörget, egyszer azt mondja az ige, íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Zörget az Isten, és megjelenik az ő templomában. Na ez tehát az egyik gondolat, testvéreim, hogy az ég kapuja a tested. Nem idegen a szellemtől. Testet öltött az ige. Az Isten otthon érezte magát Jézus testében. Az emberi test, az emberi egzisztencia nem idegen az Istentől. Alkalmas templom ez az Isten számára. Ez mondom az egyik gondot. A másik az, hogy nem ütközik ez azzal, hogy az ember lét műhelye a test. Nem ütközik, hanem nagyon is meggazdagítja az ember létet, ha az Isten szellemének a templomává lesz az ember. Ez minden vonatkozásban áll, a munkára, a művészetre, az alkotásra, ezt mind elismerjük, de most egy kényes pontot hozok ide, és arra is bátran alkalmazom. A szexualitásra is áll ez, testvéreim. Nem ütközik az Isten szelleme bennem a templomban a szexualitással. Nem igaz ez a vagy-vagy, hogy vagy szexuális életet élek, és akkor messze az Istentől, vagy az Isten közelébe vagyok, és akkor meg kell tagadnom ezt, asketikus gyakorlatokat kell tartani. Ez kell megbánnia a kereszténységnek, ezt a tévtanítást, amiben bizony sok századon át bőven leledzett, és ide kell elérkeznünk, hogy nem üti egymást, ez az Isten temploma vagyok, és az ember lét műhelye. meggazdagítja, megáldja a szexualitás is, mint minden egyéb emberi funkció. De mondom, most egy kicsit maradjunk ennél, mert ez az igazán neurotikus pont a vallásos tanításokban. És én nagy meggyőződéssel vallom teszem, hogy nem igaz, hanem igenis megáldja, meggazdagítja Isten ezt is. Itt egy kicsit a modern lélektan fogalmait vegyük elő, hogy még színesebb, még valósabb legyen ez a gondolat. Tudjátok azt, hogy Freud Sigmund fedezte fel a tudat alattit, és ő annak a mélységeiben kutatva egy olyan rendszert, egy olyan koncepciót felállított az ember létre nézve. Ebben a koncepcióban nevezetes szerepet kapott ez a szó, hogy libido. Nehezen fordítható, nem is lehet ezt lefolytani magyarra. A libido igazából a dinamikus töltés az emberben. Először ő ezt mindenestül szexualitásnak gondolt, aztán kicsit humanizálta később, kicsit kiterjesztette a körét, de alapjában végig azért a libidón a szexuális töltést értette, és értik az emberek általában. Na most Freudnak a koncepciója az volt, hogy az ember létet igazában ez a libidó hajtja. Akarna az ember szexuális gyönyörűségre jutni, nem utódokat akarna nemzeni, ez már a filozófiai ráadás, egyszerűen orgazmushoz, szexuális maximális gyönyörhöz akar jutni az ember. Ez a libidónak a törekvése, ám de a társadalom nem engedi meg, hogy úgy élje meg az ember ezt, ahogy szeretné. Jönnek a tilalmak, a tabuk, a társadalmi szabályok, erkölcs, vallás, és előáll a feszültség a lélekben, és előáll a kultúra rajt szerint e feszültség következtében, mert sublimálja, finomítja ezt a libidót az ember, szimbólumokat alkot, táncol, énekel, vallást teremt, de mindezekben a fölépítményekben ezekben igazából a libidónak az ereje mozog, és az embernek a vágya tulajdonképpen az, hogy hagyjuk ezt a mesét, ezt a mitoszt, ezt a fölépítményt, gyerünk a valósághoz, a libidóra, a szex gyönyörűséghez. Ez körülbelül Freudnak a koncepciója. Ha nem élheti meg az ember közvetlenül a libidó szex módon, akkor neurózikus lesz, ez a feszültségbe belebetegszik. Tehát értsük meg a gondolat lényegét, az alapvető töltés, a libidó, vágya, szomjúsága, ez áll utakon vezeti le az ember, de hát igazából közvetlenül akarná megélni, hagyjuk a mitoszokat, a meséket, és következzék a szex. Ez a koncepciónak a lényege. Egy kicsit szinte a modern egzisztencialista filozófia koncepció van a háttérben, az ember egyedül van, egy magában maradt, magában élő egyed, aki szeretne élni, de hát millió ellen állással nem tudja megvalósítani az életét. Na így van-e testvéreim? Nagyon sok ember egy kicsit hallotta a lélektanról, a filozófiáról, és azt mondja, hát ez a modern tudománynak az álláspontja. A libidó, amit hát ha kell, akkor kicsit kulturáltan, szimbólumokban éljünk meg, de lehetőleg közvetlenül éljünk meg. Így van-e testvéreim? Igaz-e ez a koncepció? Hát én egy más koncepciót vallok, és ezt természetesen nem én találtam, én csak csatlakoztam azokhoz, akik Freud után egy más koncepciót vallottak. Ennek a lényege az, hogy nem a libidó a végső valóság. A koncepciót is lehetne mondani, hogy több az ember, hogy nem a szex. Több az ember. Körülveszi az ember létet, az isteni lét. És embernek lenni mindenek fölött nem azt jelenti, hogy libidót megélni, embernek lenni azt jelenti, hogy betagolódni az isteni létbe, részesedni az isteni létből, és onnan jövet megvalósítani az emberi életet. Na most, ha ezt a koncepciót elfogadjuk, akkor mi következik ebből a textre nézve, testvéreim? Az, hogy Freud szerint a szex a valóság, amit szimbolikusan akarunk kifejezni, itt fordítva van, itt azt valljuk, hogy az embernek a szellemi léte a végső valóság, és ezt a szellemi létet realizáljuk aztán az életben, az élet műveiben, a testünkben, emberi társadalomban. Tehát a szellemi háttérből jövet valósítjuk meg a különféle élet tevékenységet, és a szexet is. A szellem felől jövet hallatlanul meggazdagszik a szex, mert a szellem kifejezésének a sok lehetőségei között egy lehet a szex is, a szexualitás is. Nagyon fontos gondot ajánlom otthoni gyakorlatozásra, elmélkedésre. Itt tehát arról van szó, hogy a szex nem a végső valóság, hanem a szex nyelvén is el lehet mondani a végső valóságot. A szellemről, az Istenről lehet szólni a muzika nyelvén, az Istenről lehet szólni a művészet nyelvén, a tudomány nyelvén, és ne vegyétek Isten káromlásnak, de így vallom, és az egyháznak egyszer el kell jutni erre a felismerésre, hogy Istenről, a szellemről lehet beszélni a szex nyelvén is. Bizony testvéreket ki kell mondani, hogy az Isten történik, így szoktuk mondani, történik az Isten, ahol szeretet van, ahol igazság szólal, meg az Isten történik, és Isten történhet a szexualitásban is. Majd ezt kimondja az egyház, akkor fordít igazán hátat 2000 év gnoszticizmusának és egyéb vallásos tévedésének. Ahogy az Isten történhetik az igazság kutatásában, történhetik az édesanyai szeretetben, történik az Isten a szexuális szerelemben is. Nem biztos, hogy az történik, és éppen ez a nyomorúság a szexualitásnak, hogy elszakadhat ettől. Megtörténik, hogy a szexualitásból kimarad az ember, marad a test, az állat. Persze, sok nyomorúság van, de ezek a nyomorúságok ne felettessék az egésznek a lényegét. A lényeg pedig az, hogy szellemi háttérből jön az ember, és ezt az isteni életet, amit hoz magával, ezt a legkülönbözőbb módokon valósíthatja meg, és nem is utolsó módja az isteni lét megvalósításának a szexualitás. Itt megint nem én találtam ki az igazságot, az énekek énekében van ez a hallatlanul vakmerő gondolat. Erős a szeretet, mint a halál, kemény, mint a sír, a buzgó szerelem. Lángjai tűznek lángjai, az Úrnak lángjai. Sok vizek el nem oldhatnák a szerelmet. Egy félelmetes egyenlőség jelezte. Tűznek lángjai, a szerelemnek a lángjai, az Úrnak lángjai, mondja az éneket énekének írója. Na mondom testvéreim, ez sokkal inkább program, lehetőség, drága kilátás, mint valóság. Na de most a többet keressük, a több emberi létet. És igenis hirdetem teljes meggyőződéssel, hogy a több emberlét megéléséhez igenis a testet is be kell vonni, és a szexualitás is lehet az isteni több megélésének egyik módozata. Azzal fejezem be testvéreim, hogy hát akkor hol van most a gyakorlatozás, hiszen azt mondottam, hogy ez nem fejtágítás, ami testvére estére történik, hanem segítségnyújtás gyakorlatozáshoz. Hát itt adódik megint egy újfajta és bizony nem könnyű gyakorlatozásra lehetőség. A gyakorlatozás célja a több emberlétnek a megélése. és most közelebbről a test bevonása oda, hogy a több ember létet megélhessük. És most ilyen kedvesen, egyszerűen mondom testvéreim a házi feladatot, fogadjátok ezt a gyakorlatozási programot testvéreim, hogy beköltözöm a testembe. Beköltözöm a testembe. Mondottam azt, hogy gazdátlan testek. Testek, amelyek az ember egész mi voltával nagyon laza kapcsolatban vannak. Bárgyú tekintetek, üres arcok, ideg szépséget, amikor a lélek hiányzik. Beköltözöm a testembe. Hosszú út testvérem beköltözni a testedbe. Ez ilyesmikben beköltözöm a lélegzésembe. Fel akarok itten joga a gyakorlatokat tartani, de manó légzés a légzésünk. Nemrégiben egy konferencia együtt aludtam egy hatalmas nagy testű fiatal lelkésszel. Mondom neki, te öregem, hát te manó vagy a légzésedbe. Ő aludt, én nem aludtam, figyeltem a légzését, hát többletes volt a kis szuszogó légzés. Hát te nem tudsz lélegzeni, mondottam neki, manó légzés. A manó ember manó módon lélegzik. Be kell költözni a lélegzésbe, hogy emberivé legyen. Be kell költözni az álmainkba, testvéreim. Az álmaink így elfelejtődnek, pedig minden éjjel álmodunk állítok, így mondják a szakemberek. Nem merjük tudomásul venni az álmainkat. Elhatároltuk magunkat. Tessék beköltözni az álmainkba. Tessék megbarátkozni a testtel. A testtel, amelyik elidegenült Istentől, a testtel, amelyik öntörvényeit akarná járni. Mit az a drága gyakorlatozás, ez betöltözöm a testembe. A vérnyomásomba, a gyomromba, a szívembe beköltözöm. És azt mondom, hogy édes barátom, ne járjunk két úton. Hát úgy van, nem, hogy a lélek erre a test amarra öntörvényűvé lett, és ebből rengeteg nyomorúság, testi erőtlenség származik. Megköltözni a testbe, megbarátkozni a testtel. Ezt a gyakorlatozást ajánlom testvéreim, birtokba venni a testet, beköltözni a testbe. Na persze ennek az igazi titka az, hogy és aztán, hogy ezzel egyidejűleg testestül, lelkestül beköltözni az isteni millióbe. Beköltözni az isteni létbe, belemerülni az isteni létbe, mert az az igazi, hogy az isteni létből az énem, az egyéniségem gyógyul, és aztán birtokba veheti a testet. Ez szokatlan keresztény szószékeken ez a hang, de higgyétek el, hogy ha komolyan veszik azt, hogy több, hát ezt nem lehet megspórolni. Be kell költözni a testbe. A lélegzésbe, a szívdobogásba, a gyomorműködésbe, beköltözni az álmainkba, és megbarátkozni a testünkkel. Legyen vége a hadi állapotnak, vagy annak a koegzisztenciának a test és a lélek között, amely olyan, mint a szocialisták, kapitalisták koegzisztencia. Mind a kettő erős, nem bántják egymást, azért nincs igazi barátság. Hát ilyen koegzisztencia van a lelked és a tested között, legyen elég ebből. Barátkozzál meg a testeddel, te vagy a tested, és légy te a tested. Hát csodálatos az, amikor valaki a testével megbarátkozott, hogy micsoda a szép sugárzás indul a testből. A bárgyú üres tekintetek helyett, tudjátok milyen gyönyörűséges az, amikor a lélek muzsikál valakinek a szeméből. Egy öregedő arc, milyen csodálatos gazdagság lehet, amikor a harmónia muzsikál belőle. Barátkozzál meg a testeddel, költözz be a testedbe, de együttesen költözzél be az isteni millióbe, az isteni létbe, hogy onnét jövet legyen aztán igazán az élet műhelye, az, ami mögöttesként a Szentlélek temploma. Amen.